Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy örömmel, szeretettel köszöntelek benneteket, és hát szeretném mondani, hogy itt van egy babaszoba is, ahova lehet majd játszani, menni, mert lehet, hogy picit unalmas lesz meg hosszú a gyerekeknek ez az alkalom, de hogy van gyerek istentisztelet is a garázsba majd, aki itt istentiszteti felelős meg tudja mutatni. Isten dicséretével kezdjük ezt a vasárnapot, 66. Zsoltár első és második versét énekeljük, örvendj egész föld az Istennek.
Örvendj egész föld az Istennek, szent nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Mondjátok ezt az Úristennek, csodálatos a dolgait, erősséged nagy hozzád este. Dicsőséges szent nevedet éneklése magasztalják. Jártek és ezt jól meglássátok, minden jól ide figyelmez, Istennek mi csodálatosak.
Áldunk téged, édesatyánk, a kegyelmedért, amivel, ahogy most öntözöd a földeket szép esővel, úgy öntözöd a mi életünket is. Kérünk, hogy ma is szólj hozzánk. Légy velünk szent lelkeddel. Amen. Isten igét a Máté evangéliumából olvasom, a 7. rész, 24-től a 27. versig, a hegyi beszéd vége. Jézus mondja: aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Válaszoljunk Isten igére, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk most. Tudjuk, hogy ez is kiváltság. Egyrészt azért, mert volt egy fél év, amikor megint nem jöhettünk személyesen el. Ugyanakkor vannak közöttünk olyanok, akik most sem jöhetnek el, mert beteg ágyban fekszenek, elgyengülve. Köszönjük, Urunk, a relatív egészségünket, és az, hogy itt lehetünk, hogy találkozhatunk, akár messziről eljöve, akár régen nem találkozva, most újra együtt lehetünk, összekacsinthatunk. Nagyon köszönjük, Urunk, a találkozás lehetőségét. Azt is köszönjük egyébként, hogy ez alatt a fél év alatt is nem voltunk nélküled, és nem voltunk egymás nélkül sem, mert hallhattuk az igédet, meg volt a technika hozzá. Köszönjük, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy hozzád minden módon kapcsolódjunk. És úrunk, azt is megvalljuk, hogy amikor eljövünk ide, lehet, hogy testileg itt vagyunk, de lelkileg nem teljesen, segíts, hogy megérkezzünk hozzád. Segíts, hogy a lelkünk is kinyíljon, hogy amikor halljuk az igédet, akkor ahogyan hallottuk, hogy termékeny talaj legyünk, hogy befogadók legyünk, hogy ne egyszerűen csak hallgassuk, hanem valahogy beépítsük engedelmességgel azt az igét. Urunk, bocsáss meg a sok megalkuvásért, sok kompromisszumért, amit kötünk az életünkben, a viselkedésünkben, a szokásainkban. Arra kérünk, édesatyánk, hogy a mai alkalommal is világíts rá mindazokra a dolgokra, amiket te nem szívesen látsz az életünkben, és erősítsd meg azokat a dolgokat, amiket viszont be kellene építenünk. Köszönjük, Urunk, a meghívásodat most. Köszönjük, hogy akarsz minket erősíteni, táplálni, megöntözni. Akarsz minket vigasztalni, mert arra is szükségünk van. Szerintem olyan sokan gyásszal jönnek. Köszönjük, hogy akarsz minket figyelmeztetni, a bajtól megóvni. Így kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel ajándékozz meg. Legyél hajnalkával, ahogy hirdeti az igét közöttünk, és legyél mi velünk is, ige hallgatókkal, hogy képesek legyünk befogadni és megteremni azt a jó gyümölcsöt, amire elhívtál. Az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve egy Szentlélek hívó éneket énekeljünk, a 463. énekünket, Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már e földön bent. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj.
Isten igéjét olvasom a János első levele második fejezetéből, a 12. verstől. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Minden projektnek van valami célkitűzése. Kisebb projekteknek is szoktunk megfogalmazni célkitűzést, és amikor például házaspárokat készítünk föl, akkor is szoktuk mondani, hogy fogalmazzátok meg a házasságotok küldetésnyilatkozatát. Mert hát az egy több évtizedre jó esetben nyúló projekt. Mi a célotok? Mi a házasságotok célja? Hetek óta foglalkozunk ezzel a könyvvel, Céltudatos élet ez a címe, mint egyfajta vezérfonallal itt az igehirdetések során, és arra buzdít, arra szólít fel bennünket a szerző, hogy fogalmazzuk meg az életünknek a küldetésnyilatkozatát. Hát, hogy miért élünk? Csak úgy egyszerűen ezt a kis aprócska kérdést, erre adjunk egy értelmes választ. Nagyon fontos, hogy választ adjunk. Annyira fontos, hogy hát, hogy minek milyen narratívát adunk, ezt egyre inkább látom, hogy csak ez számít. Ezen gondolkodtam, hát, hogyha valakit megkérdeznék, mit mondana, hogy mi a te életednek a küldetése. És úgy eszembe jutott, hogy hát valami alapvető dolog, hogy hát, hogy boldog legyek, nem? Az mondjuk egy fontos dolog, hogy az ember boldog legyen. De hogy kimondom, hogy az életem küldetése, hogy boldog legyek, érzitek ti is, hogy azért ez egy kicsit úgy kevés, vagy egy kicsit úgy hamis, nem? Tehát, hogy az emberi élet keresztényként legalábbis azt mondjuk, hogy mégiscsak valahogy túlmutat önmagunkon. Na hát akkor fogalmazzuk meg másképp. Mi az életem küldetése? Hát, hogy XY-t, gyerekemet, nem tudom, anyámat, apámat, vagy házastársamat, hogy boldoggá tegyem. Ez már egy kicsit jobban hangzik. De itt is hallok egy kis hamis hangot, mert tudjátok, hogyha valaki a szívem közepében van, és nagyon őrá fókuszálok, az a másiknak azért nagyon megterhelő tud lenni. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy én a gyerekeimért élek, és az életem küldetés, hogy a gyerekem boldog legyen, és a gyerekem sikeres legyen. Hát ez a gyerekemnek egy óriási teher lehet, hogy én ezért élek. Nagyon könnyen csinálunk bálványt, bármiből is, még akár a szeretteinkből is. És ezért hozom ezt az igét, tulajdonképpen bocsássátok meg, a lekció, meg a textus most egy kicsit így az igehirdetésben egy serpenyőben van, mert ezt érzem nagyon fontosnak, és a könyvünk is erre utal, hogy hol a szíved, ki van a szíved közepében, mi a te életed alapja, ez az egyik legfontosabb, ha már küldetésnyilatkozatról beszélünk, hogy az életünk háza milyen alapokon áll. És ezért hoztam ezt a példázatot a kősziklára épített házról, illetve a második ige pedig Jánosnak az intelmei. Az öreg János, aki a szeretetről beszél az első keresztjéneknek. Céltudatos élet. Elképzeltem ezt is, hogy is van ez, hogy az életünknek van valami célja, van valami iránya. Ez is egy ilyen, hát nem annyira posztmodern gondolat, mert ugye posztmodern azt mondja, hogy hát, hogy lárpurlár is lehet élni, de különben nem is rossz dolog az. Mégis a Biblia azt mondja, hogy van valami cél, mert hogy van valaki, aki minket beirányoz egy célba. És akkor eszembe jutott így az íjászatnak a képe. Én nem nagyon íjászkodtam, csak így táborba, Tiborral egy kicsit, de annyit tudok, hogy aki komolyan veszi az íjászkodást, mint sportot, először rengeteg lábmunka van, és a stabilitást, a törzsnek, az embernek az egyensúlyát dolgozzák ki, és csak utána kezdenek el lőni. Mert hogy annyira fontos az, hogy hogy az íjász stabilan álljon, hogy kicsit remeg a keze, vagy elfordul a törzse úgy, ahogy nem kéne, az a nyilvessző azonnal céltéveszt. Tehát ez egy nagyon érzékeny dolog, és egy belső tartás kell hozzá. És azt fogalmaztam meg, hogy a mi belső tartásunkat az Istennel való elkötelezett kapcsolat adja. Így írja a Máté evangélium a 24. részében, aki 7. rész 24. versében, aki hallja és megcselekszi az Isten igéjét, olyan, mint az okos ember, aki kősziklára építette a házát. Tehát a példázat az életünk házáról szól, és hogy nagyon fontos, hogy milyen alapot adunk neki. Milyen az az ember, aki nem épít egy háznak alapot? Az 5. hittanosok szerint ők azt mondják, hogy lusta. Nem azt mondja, hogy buta, mert ezt minden ember tudja, hogy egy háznak alap kell, csak valahogy ilyen kicsit ilyen szándékos vaksággal úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy meg tudjuk úszni, hogy nem kell azzal annyit foglalkozni, mert rengeteg meló, ráadásul föld alatt van, nem is látványos. Tehát a templom építésnél mi is átestünk ezen a dilemmán, nem tudom, emlékeztek-e, hogy 30 millió forint volt csak az alap, és hogy hát akkor még semmi nem látszik, hát hogy lesz ebből templom is. Nem igaz már, hogy ennyire sokat elvisz, sok energiát elvisz az alap. De hát minden ember tudja, hogy kell az alap, nem lehet elsumákolni az alapot. Az életünk küldetés nyilatkozatában tehát bele kell kerüljön az, hogy ki vagy mi az alap. Persze keresztényként könnyen rám mondjuk, hogy hát az én életemnek az alapja az Isten. Ezt tudjuk mondani. De vajon a döntéseinket őre nézve tudjuk-e meghozni? És itt szeretnék egy kicsit ilyen személyes bizonyságot is tenni, egy saját élményről, ami mostanában zajlik bennem. Én is nagyon könnyen tudom azt mondani, hogy hát az én életem jó irányba áll, már hivatalból is, hogy lelkész vagyok, tehát hogy azért hiszek Istenben, meg úgy figyelni is akarok rá. Tehát az én életem alapja Isten. És mégis valahogy rám mutatott most Isten az utóbbi időben, hogy ez a belső iránytűm, amivel a célt belövöm, ez egy kicsit így meg lett cinkelve, vagy nem tudom. És ez az eltérítés, a belső iránytűmnek az eltérítése a gyász volt. Ezt így utólag így látom, most 7 éve, hogy meghalt az anyukám, és ez a 7-es szám is olyan érdekes, mindig izgalmasak ezek a számok. És az anyukám, mikor meghalt, akkor rám hagyta a házát, és ez nekem egy borzasztó nagy ajándék volt. És kicsit arra is használtam, egy ilyen gyászmunkára, hogy ott dolgozok, és akkor elképzeltem, hogy ott hogy kell mindennek kinézni. És ez rengeteg nyomást meg szorongást adott, de nagyon jó is volt, mert hogy legalább tudtam dolgozni az én gyászommal, mint hogyha egy kicsit így az őseimnek az életét tovább éltem volna, vagyis hát tovább is éltem. És lassan elkezdtem nagyon sok mindent ehhez a házhoz kötni. Például elkezdtem kötni így a jövőképemet, hogy majd megöregszem, és akkor ilyen napfényes öregkor lesz, és akkor majd ott abban a házban, és minden. És ezek ilyen nagyon jó képek, amik így szorongást csökkentenek, csak mégis így utólag így ráláttam, hogy tehát Isten így megnyitotta a lelki szememet arra, hogy igazából én a mennyországot akartam lehozni a földre. Nem fogok meghalni, ott fogok szépen örökké napfényes öregkorban élni. És Isten egy másik képet adott, és ezt el akarom mondani nektek, hogy van az interneten egy nagyon jó új sorozat, aminek az a címe, hogy The Chosen. Hát azt mondtuk az ifisekkel, hogy származhat-e valami jó Amerikából. Hát Názáretből se nagyon hitték, de hát mégiscsak származik valami jó. Nagyon jó ez a sorozat. Aki tud angolul, szerintem szinkron még nincsen, aki tud angolul, az meg tudja nézni. És a Chosen-t, ahogy néztem, és láttam azt, hogy Jézus gyűjti a tanítványokat, és így felveszik a tarisznyát a vállukra, és így mennek, egyszerűen egy ilyen áttörést éltem meg, hogy nem egy ilyen statikus dologra hív Jézus. De egyébként ez ilyen picit ilyen önmagának való ellentmondás, vagy egy ilyen nagyon gazdag kép ez, mert a sziklára épített ház meg nagyon statikus, és közben Jézus meg mellé teszi ezt a dinamikusat, hogy igen, ragaszkodj hozzám, de közben az úgy néz ki, hogy veszed a tarisznyát, és mész, ahova mondom. Tehát ugye valahogy ez a kettő így együtt. igaz. És akkor így azt értettem meg, hogy nem akarom ezt a napfényes öregkort, hanem azt akarom, hogy megmaradjon bennem ez a rugalmasság, hogyha Jézus azt mondja, hogy indíts, akkor tudjak menni és venni a tarisznyát. Tehát egy ilyen belső ragaszkodás, belső mobilitást, de hogy ez kellett egy kép egyébként. Ez nagyon érdekes. Az Isten az alap, Jézus a középpont, és akkor nem lesz más a középpont, akkor nem foglalja el a szívemben más a helyet. Egyébként nem károsztatom magamat ezért a 7 évért, mert ennek úgy látszik, ennek le kellett futni, le kellett zajlani, de nagyon nagy dolog, hogyha tudok rá reflektálni. Honnan tudom, hogy nem Jézus van a középpontban? Azt mondja Rick Warren, hogy ha elkezdünk aggódni, a szorongás, aggódás, félelem az egy ilyen jelzés, hogy valahogy ott félrecsúszott a fókusz. Ha belopja a szívünkbe magát az aggódás, hogyha Jézushoz ragaszkodom, az rengeteg félelmet el tud venni, mert Jézus nem elveszíthető. Általában egyébként a félelmeink erről szólnak, nem, hogy valamit el fogunk veszíteni. És a realitás az egyébként, hogy igen, el is fogjuk. Úgyhogy érdemes kidolgozni az alapot, mélyen ásni, és csak Jézushoz ragaszkodni. És akkor megélhetjük azt, amiről a Loyolai Szent Ignác így beszél, hogy egyfajta ragaszkodásmentesség a cél, ahogyan Szent Ignác így beszél erről, hogy minden egyéb relativizálódik. Ha Jézushoz ragaszkodom, akkor minden egyéb relativizálódik. De hogy erre egy egész életen át készülünk, és talán a végén leszünk készek arra, hogy elengedve mindent, megérkezzünk Istenhez. Ne legyünk lusták. Tök jó, hogy az 5. megfogalmazták. Ássunk, dolgozzunk az alappal. Mert hogy ahhoz, hogy rátaláljunk Jézus hangjára, az egy munka. Tehát ahogyan az ifiseink hétről hétre ott vannak ezeken az alkalmakon, és olyan hűségesen az online-ban is ott voltatok, ez egy elképesztő dolog nekem, hogy igenis ezek a fiataljaink, olyan fiataljaink vannak, akik akarnak és készek dolgozni az Isten kapcsolaton. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Az alapozás az egy munka. Jézushoz ragaszkodni az egy döntés. És aztán jönnek a viharok. Így András imádkozta, hogy Isten meg akar bennünket védeni. Szerintem Isten nem akar bennünket megvédeni, vagy ezt otthon lejátsszuk ezt a meccset, de hogy nem akar megvédeni azért, mert jönnek a viharok, hanem azt akarja, hogy megtanuljunk hozzá ragaszkodni. Mi a homok? Ugye a balga ember homokra építette a házát, jöttek a viharok, az ár, a homokot azt elmossa, összedől a ház. Azt fogalmaztam meg, hogy a hiedelmeink, az a homok. Majd minden megoldódik, ha összeházasodunk, mondjuk egy ilyen hiedelem jutott eszembe. Majd jobb lesz, ha gyerek születik. Majd megkönnyebbülök, ha végre nagyobb lakásba költözünk. Csak egészség legyen. Apám, anyám nem halhat meg. Ezt nem mondjuk ki soha, de a szívünkbe ezt gondoljuk. Csak tanulj, és akkor sikeres leszel. Azért dolgozom, hogy jól éljünk. Meg kell alapozni a gyerekeink jövőjét. Nem tudom a ti hiedelmeiteket, gondolkodjatok ezen, hogy mik azok a rejtett, amiket úgy nem is mondunk ki, de a szívünk mélyén ott vannak ezek a hiedelmek. Nem felelőtlenségre bíztatlak titeket, de hogy értsétek jól, hogy ezek másodlagos célok, mert ezek mulandók. A vihar kicsavarja a kezünkből ezeket. Jézus az, aki örök. A második ige pedig arra akar választ adni, hogy ugye mi az életünk küldetése, hát induljunk az alapról, de hogy mi az iránya. És hogy János, aki már öreg volt és sok mindent látott, csak ezt tudja mondogatni, hogy szeressétek egymást, hogy a szeretet az irány. És akkor tegnap beszélgettem egy testvéremmel, és azt mondja, egyszer prédikáljatok arról, hogy milyen jól szeretni, hogy kell jól szeretni. És ez nagyon jó volt, hogy hogy így föltetted ezt a kérdést, és ezen elgondolkodtam, hogy hogy kell jól szeretni. Biztos nem fogok rá teljes választ adni, de valami választ itt hoz az ige, és próbálom ezt kibontani itt a János leveléből. Azt mondja János, hogy a világban gyűlölet van. Így olvassuk. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés. Ezt később írja egyébként itt a harmadik részben írja, ne csodálkozzatok testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ, de a kereszténység útja nem a gyűlölet, hanem a szeretet. Hogy néz ez ki? Sokféle történet fut be, nem is akarok belemenni, de azt látom, hogy nagyon sokaknak nincs, ha krízis van, milyen eszközt vetünk be. Aki tudja bevetni a pénzt, azt veti be. Aki tudja bevetni a hatalmát, azt veti be. De nekünk keresztényeknek nem ez az eszközünk. Egyrészt, mert nincs olyan sok pénzünk, vagy ha van, olyan is van, akinek van, az azért kapta, hogy az Isten dicsőségére használja. A keresztényeknek egyetlen egy fegyvere van, az pedig a szeretet. Minden, ami a világban van, elmúlik. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És János itt három generációt szólít meg, a gyermekeket, az apákat és az ifjakat, ezt hallottátok. És kétszer is megszólítja mindegyiket, szóval biztos, hogy nagyon fontos az, amit ő mondani akar. Azt mondja a gyerekeknek, megbocsáttattak a bűneitek, és ismeritek az atyát. És nagyon elkezdtem gondolkodni, hogy hát milyen bűne van a gyerekeknek. És akkor egyszer csak az jutott eszembe, hogy hát én is gyerek vagyok. Tehát, hogy az anyámmal, apámmal való viszonyban én is gyerek vagyok. János azt üzeni, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk szeretni, rendben kell lennünk magunkkal. Tudnunk kell átadni a bűneinket és a bűntudatunkat Istennek. Értitek, hogy a gyerekek akkor tudnak majd leválni a szüleikről, meg akkor tudok egészséges módon kapcsolódni a szüleimhez is, meg a gyerekeimhez is, hogyha nem a bűntudat vezet. Tehát, hogy ezt valahogy le tudná süllyedni a szívünk mélyére, hogy az Isten megbocsátotta a bűneinket, hogy az Úr Jézus Krisztus keresztje elvégezte azt, amit el kellett végezni. Mert aki bűntudatból él, és azt érzi, hogy tartozása van, például most így mondom a szülei felé, mert ugye a gyerekeket szólítja meg, ha az apám, anyám felé tartozásom van, akkor az milyen szeretet? Hát akkor vezekelek leginkább, nem? Vezekelek, számlát rendezek, nem tudom, bekúszok a küszöb alatt, szolgálok, nem tudom, ez, nem tudom, hogy nálatok ez hogy néz ki. De ha bűntudatból élek, az nem az a szeretet, amire az Isten meghív. És a második üzenet ez, hogy az Isten, tudjátok meg ti az gyermekek, hogy az Isten a ti atyátok. Egyedül Istennek tartozom. Nem tartozom semmivel az apámnak és az anyámnak. Nem tartozom semmivel. Istennek tartozom. Ő pedig az én mennyei atyám, aki nem követel, hanem táplál és felemel, aki önmagát adta értem. Gyermekként ez a dolgunk, hogy a szüleinkről le tudjunk válni, és a mennyei atyához kapcsolódjunk. Ez nagyon fontos. Másodszor szól az apákhoz. Hát én itt azért azt mondom, hogy anyukák is fülelhetnek, de hogy ugye ezt szoktuk mondani, hogy nem csak testi apaság meg anyaság van, hanem lelki is, és ez nagyon igaz. Nekem is van lelki anyám. Meg aztán azt is elmondtam már, hogy az apukámmal milyen különleges kapcsolatom volt. Szóval, hogy mit mond János az apáknak? Ismeritek, aki kezdettől fogva van. Ezt kétszer elmondja. Nem mond más, csak ezt, hogy atyák, ismeritek, aki kezdettől fogva van. Hogyan lehet apaként, szülőként jól szeretni? És ez jut így eszembe erről a nagyon egyszerű mondatról, ahogy János mondja, hogy minden földi atyaság az Isten felhatalmazása, az ő atyai képének a képviselete. Ezért János inti őket, tudjátok, hogy a hatalmatokat kitől kaptátok, és ne felejtsétek el, hogy ő neki kell elszámolni is. A földi apák feladata, szerepe, felelőssége, hogy beirányozzák a gyerekeiket. Ezt már nem az ige mondja, hanem inkább a lélektan, de szerintem nagyon érdemes megszívlelni, hogy ez a feladatunk szülőként, apaként, különösen apáknak a feladata, hogy irányt mutassanak a gyerekeiknek. Edzők legyenek. És miután irányt adtak, bátorítottak, edzettek, végigjárták mondjuk a bakizások, bénázások útját a gyerekeikkel, megáldják őket, és szányra bocsássák őket. És szerintem ebből nagyon sokunknak hiányunk van. De ti még megtehetitek. Mert Jézus is így szeret. Azt mondja Péternek, ugye a bukás után, legeltesd az én bárányaimat, beirányozza egy célba, feladatot ad neki, megbízza, megbízik benne. Pedig hát jól ismeri, tudja, hogy Péter milyen. Ilyen az atyai szeretet. Megengedi, hogy a másik hibázzon. És azt is tudja, hogy belőle majd jó apa lesz, ha bizalmat és áldást kap. Az a kérdésem, apák, hogy megkapják-e tőletek, megkapták-e tőletek a gyerekeitek az áldást, bírják-e az igeneteket, a bizalmatokat, az elismeréseketeket, a felhatalmazásotokat? Vagy toljátok a kritikát, az elvárásokat, vagy föladtátok és nem foglalkoztok velük? Isten, aki kezdettől fogva van, bízik bennetek, ő adta az atyaságot. Ő bízta ránk a gyerekeinket, és bízik bennünk, hogy mi jól tudjuk továbbadni az ő szeretetét. Ez a szeretet, az Isten képviselete. És harmadszor a fiakhoz szól, ifjakhoz szól, az öreg apostol. Ezek a fiatal felnőttek, ahogy én elképzelem, az a generáció, akik így mondja, hogy harcolnak a gonosszal. Tehát ez egy ilyen erőteljes, harcos generáció, mert a fiataloknak nagyon komoly életre szóló döntéseket kell meghozni, akár a párkapcsolatban, nem tudom, és a hivatás választáshoz is. És hogy támadásnak van kitéve mind a kettő. És sokan elbuknak ezen az úton. Hogy a fiatal ember életet célba érjen, ragaszkodnia kell Isten igéjéhez, ezt mondja az apostol. És ezért olyan nagy dolog, hogy hétről hétre az ifisek hallanak igét, mert lehet, hogy még most csak a fejükbe megy, de aztán majd lesüllyed a szívükbe is. És hogy tanulnak harcolni, tudatosnak lenni, tudatosan élni Isten szavát. És azt mondja János, hogy erősek vagytok. Ez is úgy tetszik. Nem azt mondja, hogy erősek lesztek, vagy legyetek erősek, hanem így mondja, erősek vagytok. Tehát János már itt gyakorolja ezt az apai áldást, amiről az előbb beszéltünk, hogy ő már megáldotta az ifjakat. Erősek vagytok. Bízom bennetek. Bennetek lakik Isten igéje. Legyőztétek a gonoszt. Ezt is ilyen befejezetten mondja. Hisz a fiatal generációban. És egy kicsit úgy megszégyenülök, mert talán néha kicsusszan ilyen a számon, hogy a mai fiatalok, vagy bezzeg az én időmben, ez nem így volt, meg jaj, mi lesz ezzel a felgyorsult világgal, meg az online, meg a tudjátok, megy ez a károgás, és közben János meg azt mondja, erősek vagytok, legyőztétek a gonoszt. Ez annyira más beszéd, olyan szép, megáldja a fiatalokat, és ezzel harcra buzdítja őket. Mert a gonosszal föl kell venni a harcot, van gonosz. A károgásnak is megvan az alapja. De ez a szeretet a fiatalok részéről, hogy küzdök a házasságomért, küzdök a munkahelyi tiszta kapcsolatokért, a munka tisztaságáért, ez egy harcos szeretet. Mindannyiunkban lakik egy ilyen ifjú, úgyhogy mind a hármat nyugodtan vegyétek magatokra. Összefoglalom tehát, tulajdonképpen a Mózes két kőtábláját prédikáltam, hogyha belegondoltok. Az egyik, hogy szeresd Istent, ragaszkodj hozzá teljes szívedből, legyen ő a kősziklád, és a másik, szeresd az embertársadat, mint magadat. Kérdéseket teszek fel, amit így vigyetek imádságba, akár otthonra is. Mi az, ami miatt aggódsz? És mit mond erre Jézus neked? Erről gondolkodjatok, elmélkedjetek. És melyik az a szeretet, ami neked most leginkább a dolgod? Gyermekként magadra figyelni, valaki mást megáldani, bátorítani, vagy harcolni és legyőzni a gonoszt? Melyik az, ami most neked a dolgod leginkább, ami így elől van? Legyünk csendben, és akkor utána fogunk énekelni, meg imádkozni. Köszönjük, Urunk, hogy végzett bennünk a te drága szent munkádat. Köszönjük, Szentlélek, hogy szólsz hozzánk, érinteni akarod a sebeinket, a témáinkat. És könyörgünk, hogy taníts bennünket jobban szeretni, méltóbban képviselni a te szeretetedet ebben a világban, legfőképpen a hozzánk közel állók felé. És így visszük most eléd azokat, akik krízisben vannak, vagy nagy veszteségben vannak, akik tényleg viharban vannak az élet viharaiban. Hogy hadd tapasztalják meg, hogy te vagy az a kőszikla, akihez egyedül érdemes ragaszkodni. Óriási dolog, Urunk, hogy elhívsz, hogy itt lehetünk, hogy ki vagyunk téve a te szavad esőjének, a te szent lelked tisztító erejének. Köszönjük ezt a csodálatos elhívást. És adj nekünk erőt jól dönteni, szépen végigcsinálni, méltó munkát végezve. Áldunk téged, drága Jézus, a kereszt csodájáért, hogy a keresztre nézve mondhatjuk azt, hogy elvégeztetett, hogy minden bűnünk oda van felszegezve. Köszönjük azt a szabadságot, amit ez jelent. Segíts, hogy ebből a szabadságból tudjunk élni. És drága Szentlélek, készíts bennünket most a pünkösdre, hogy hadd tapasztaljunk egy megújulást, egy tisztulást. Söpört ki a szívünkből az aggodalmakat, a félelmeket. És állíts a helyünkre, hogy tudjunk áldást adni ott, ahol kell, harcolni ott, ahol kell, és térden állva hálát adni ott, ahol kell. Jézus nevében. Amen. Énekelünk most az új énekes füzetünk 75. énekét, Igazságban, Szellemben.
Igazságban, szellemben életem átadom, szerelmemnek olaját, teljes hódolatom, minden átadom. fogadd el, Istenem, oltárodra hadd tegyem, itt van megtört szívem. Jézus, ő jó barát, mondd, mit adhatok, szerető nagy király, vajon mit hozhatok, mit mondhatnék neked, miről szóljon dalom, neved dicséretét, hozom ajkaimon, állám elmondani, minden szó szegély. Tartozom neked én. Értem, adtad életed, tiéd vagyok ma már, meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár, hogy győzted le bűneim, bemostad szégyenem, a mennybe ajtót nyitottál, és behívtál engem. Jézus, ő jó barát, mondd, mit adhatok, szerető nagy király, vajon mit hozhatok, mit mondhatnék neked, miről szóljon dalom, neved dicséretét, hozom ajkaimon, hálám elmondani, minden szó szegény. Hiszen oly nagy szeretettel, hiszen oly nagy
mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk pedig a 478. dicséretünk, Ó irgalmas Isten! Jó lesz fölállva!
Irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet védelmítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Ó, örök Úristen, a veszedelmekben segíts.
lelkesemben hitemet gyámolítsak. Ó, áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsak. Ó, erős Úristen, a világ fényében szemem világosítsak. Ó, teremtő Isten, a kísértésekben a sátán te fordítsak. Ó, megváltó Isten, sok védkezésim
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek békességet. Amen. Isten áldjon bennünket.